Áldjon meg az Úr benneteket, kedves testvérek, mindannyiótokat. Sok-sok gondolat van bennem, és hát kérem az Urat, hogy vegyen el belőlem minden gátat, hogy ne legyek akadálya az ő igéjének, és ne legyek akadálya az ő szent lelkének, bárcsak szólna hozzánk ma az Úr. Isten igéjéből, Dániel könyvéből hoztam én igéket, gondolatokat. Talán előjáróba annyit, hogy Dániel könyvéről, vagy magáról Dánielről sokféleképpen beszélhetnénk. Beszélhetnénk Dánielről úgy, mint egy elhurcolt fiatalemberről, aki valami nagyon jó alapot kapott az életben. Beszélhetnénk úgy is róla, mint egy miniszterelnökről, mert addig emelte őt az Úr. Beszélhetnénk úgy is róla, mint aki a szolgálata során legalább kétszer volt úgymond a halálsoron, és ha Isten nem avatkozik be az életébe, akkor ott is végzi. De beszélhetnénk róla úgy is, mint egy imádkozó emberről, aki sok-sok dologban példát is mutat nekünk, úgy is, mint egy krisztusi előképről, úgy is beszélhetnénk róla, és úgy is, aki a szolgálata által történelmet formált a környezetébe, és ez a történelem formáló munka, ez birodalmakat érintett meg, átnyúlt birodalmakba, birodalmat döntött meg az ő szolgálata, új birodalomba indul, vagy folytatódik a szolgálata, ez Dániel. És hát talán úgy is, hogy a Dániel könyve, a dánieli proféciák szinte azt lehet mondani, hogy minden egyéb más proféciákhoz kulcs. Hasonlóan a Jelenések könyvéhez nagyon szorosan integritásban van. A Biblia, a zsidó levél nem említi Dánielt a hithősök között, mint név szerint, de említi például az ő cselekedetét, hogy aki oroszlánok száját tömte be, vagy zárta be. Tehát meg van említve a cselekedete. Azt hiszem, hogy egy ilyen szolgálóról, szolgálattevőről szólni rendkívül izgalmas dolog. Másrészt azt is gondolom, hogy az ő élete és szolgálata egészen elér hozzánk. A példája, az útmutatása, a szolgálata az messze túlmutat az Ószövetségen. És a zsidó, illetve a Dániel könyvének a hatodik részében, amikor írja, akkor Dániel már 80. éveit taposta. Tehát egy idős ember volt. Ugyanakkor nem olvassuk azt, és nem látható a munkásságán, hogy ő egy megfáradt öregemberré vált volna a szolgálata során. Megmaradt az a mérhetetlen rugalmassága, aktivitása, ami kezdetektől fogva volt. Nem olvasunk róla olyasmit se a hatodik rész előtt, se később, hogy mennyi pénze volt, volt-e félretett pénze. Arról se olvasunk, hogy volt-e nyaralója, hogy életbiztosítást kötötte, ilyenről sincs a Bibliában vele kapcsolatban leírva. Fontos dolgok vannak róla írva, annyit tudunk, hogy egy mélyen imádkozó ember volt. A hatodik részben, amikor írja a hatodik résznek az elejét, akkor ő már Darius szolgálatában áll. Előtte ugyanakkor a babiloni fogságban Nabukodonozor és Belsazár alatt is része volt a babiloni birodalomnak, hisz Jeruzsálemet lerombolták, Nabukodonozor a kincseket, az isteni templomnak a dolgait elhurcolta, ugyanakkor ő azt gondosan félretette. Valamit érzett Nabukodonozor, hogy ugyan ő tesz most valamit, hogy talán megállítja az Isten tiszteletet, elviszi ezeket a kincseket, ezeket a Istennek szentelt eszközöket, nem úgy, mint a fia Belsazár, aki a szentséges dolgokat profán módon használta fel, istentelen dolgokra, olyan mulatságokra, olyan erkölcstelen nagy vacsorán abban tálalták föl italokat, ami nagyon, de nagyon merész. Kicsit visszatérve, és nem olvasnám ezeket a korai szakaszokat, ami Nabukodonozor alatt volt, tudjuk azt, hogy amikor elhurcolták Dánielt és a többi értelmes és tehetséges zsidó fiatalembereket Babilonba, akkor ezt nagyon igényesen tették, úgy szólt a parancs, hogyha lehet királyi magból való legyen, és mindenfajta tudománynak ismerője, bölcsességnek tudója, és még mi egyéb más, és ezeknek a kritériumoknak Dániel mindenestől megfelel. És említve van ott három fiatalember, akik hasonlóan Dánielnek a barátjaivá is lettek, de testvéreik is voltak hitben. Azt olvassuk, hogy ők imádkoztak, együtt is imádkoztak. Tehát különösképpen akkor, amikor a királynak jött az a szörnyű álma, az a rettenetes álma, és hát olyan elvárás támasztott a környezete felé, a bölcsek felé, az írástudók felé, és a varázslók felé, hogy mondják meg az ő álmának a megfejtését. Hát ez se kevés, de amikor azt mondja, hogy de nem csak a megfejtését, hanem kéri az álmot is. Mert hogyha megmondja az álmot, akkor majd mellé lehet ott beszélni, tehát mindenki elmondja az ötletét. És fölkerült valóban mindenki, fölkerült arra a listára, hogyha nem lesz, aki ezt megmondja, az mindenki likvidálva lesz. És ott volt ezen a listán Dánielnek a neve is. És mikor ezt megtudták, és megtudta Dániel, na mit gondoltok, hová szaladt? Nem a piacra, nem ment el, és erősségeket keresett volna magának, hogy valami módon megosztani ezt a kérdést, és valahogy kilobbizni az egész helyzetet, hanem azokkal a megbízható testvérekkel, fiatalokkal, mondhatnám atyafiakkal, együtt leborultak az Úr elé, és senki, de semmi nem volt nekik azon kívül, mint az Úr, csak az Úr. És ismeritek a történetet, hogy Dániel megfejtette nem csak a magyarázatot, de magát még az álmot is. És van egy másik történet a Belsazárral kapcsolatban, ami az ötödik, itt ebből olvasok csak néhány verset, az ötödik részben van leírva, Dániel könyvének ötödik részének az elején. Az előbbi is dráma volt, de a maga nemében ez is egy nagyon nagy dráma, tehát olvasom. Belsazár király 5. rész első versétől. Nagy lakomát szerze ő 1000 főemberének és az 1000 előtt bort ivék. Bagozás közben mondá Belsazár, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket, amelyeket elvive Nabukodonozor őző atya a jeruzsálemi templomból, hogy igyanak abból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai. Ekkor előhozák az arany edényeket, amelyeket elvivének Isten házának templomából, mely Jeruzsálemben volt, és ivának abból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai. Bort ivának és dicsérjék az arany ezüst, vas, fa és kő isteneket. Abban az órában emberi kéznek ujjai tűnének fel az írásnak, tűnének fel, és írának a gyertyatartóval szemben a király palotájának meszelt falán, és a király nézi azt és azt a készfejet, amely ír. Ekkor a király ábrázata megváltozik, az ő gondolatai megháborítják őt, derekainak ínai megoldódának, és az ő térdei egymáshoz verődének. Nem tudom, hogy lehetne ezt jobban leírni ilyen röviden, hogy micsoda dráma van ott akkor, abban a pillanatban, és mit él át maga a király, és mit élnek át maguk a főemberek, hogy reszket a király, reszketnek a térdei. Nem tudom, hogy talán az életünk során ilyet mindannyian átéltünk, voltunk olyan helyzetben, hogy ha Uram, ha nem te segítesz, ha te nem segítesz, akkor nincs tovább. És valahogy, mivel itt vagyunk, az Úr segített. Tehát ez a király, amit ott átélt, az nem akarom, mert nincsenek ehhez szavak, nem kell ehhez több szó, ahogy ez le van írva, ez magáért beszél. És hát egymásra néznek, és nem jön tanács. Együtt vannak a főemberek, együtt vannak ezren, és nincs tanács sehol. Mi akar ez lenni? Hova folyamodjunk? Mi a következmény? Mi fog itt történni? És milyen jó, hogy úgy is lehet mondani, hogy jó az öreg a háznál. Tehát néha valamire jó az öreg a háznál. Ott volt az öreg királynak, Nabukodonozornak a felesége. És eszébe jutott, hogy ő emlékszik valakire. Emlékszik azóta már aggasztján. Mindenki elfelejtette, eltelt két generáció. Itt azt írja egyébként az iga, hogy Belsazár az ő fia, de Belsazár valójában az ő unokája volt Nabukodonozornak. Tehát a két generáció az körülbelül 50 év. Ugye akkor régóta volt szolgálatban Nabukodonozor, és ráadásul Dániel. És ráadásul milyen nehéz környezetben, körülmények között minden ideget megfeszítettek ezek a szolgálatok, amikben ő állt folyamatosan, és előhívatták, megkeresték, és erről talán hadd mondjam azt, amit maga a király mond neki. De felüled azt hallottam, hogy te tudod az értelmet megfejteni, és a titkokat megmondani. Most azért, ha el tudod olvasni ezt az írást és értelmét megmondani, bíborba öltöztetel, és aranylánc lesz a nyakodon, és amint harmadik uralkodol az országban. Erre Dániel azt felelte, mondta a királynak, ajándékaid tieid legyenek, és adományaidat másnak adjad, Mindazáltal az írást elolvasom a királynak, és jelentését megmondom néki. Nem tudom, hogy hány szolgálattevő van ma, amikor ez így van fölajánlva. Harmadik ember lehetsz a birodalomban. Minden, amire csak szükséged van, minden a tiéd lehet. Mondj valamit. Mondd az igazat. És Dániel azt mondja, nekem ebből semmi sem kell. Ugye nem sok olyan valakit találnánk itt a földön, akit ez ne tudna megkísérteni. Én attól félek, hogy nem sok személy találnánk, akit ez ne tudna megkísérteni. Dánielt a legkisebb mértékben sem kísértette meg. De ahogy folytatja és amit mond, nem használ illatos csomagoló papírt, nem használ díszcsomagolást, nem beszél durván, de világosan, egyértelműen az Isten üzenetét elmondja. Néha az Isten üzenete, sőt nagyon sokszor félelmetes és nagyon, nagyon nehéz. Nem kell azt tovább szigorítani. A szigorú az önmagában is. Dániel nem esett egyik végletbe se nem próbálta tompítani, de nem is próbált rá játszani. És Dániel ezt mondja. Erre Dániel felelt, és mondta a királynak, tehát ezt olvastam ugyan, te, ó király, a felséges Isten birodalmat, méltóságot, dicsőséget és tisztességet ad a Nabukodonozornak, a te atyádnak, és méltóság miatt, amelyet ad a néki a népnek, nemzetnek és nyelvek mind, félték, rettegtek tőle. Talán ezt így nem olvasom most. Talán a 22. verstől, és te Belsazár, az ő fia, nem aláztad meg a te szívedet. Noha mindezt tudtad, sőt, felemelkedtél az egek ura ellen, és az ő házának edényeit előbbbe hozták, és te és a te főembereid, a te feleségeid és a te ágyasaid bort ittak, azokból az ezüst és arany érc, fa és kő isteneket dicsérték, akik nem látnak, nem hallanak, és így tovább. Azért küldte ő általa, azért küldetett ő általa ez a kéz, és jegyeztetett fel az írás, és az írás, amely feljegyeztetett, mene-mene teke ufárszín. Ez pedig a szavaknak a jelentése, mene az a számba vette Isten a te országlásodat, és véget vet annak teke, azaz megmérettél, és a mérlegen hiával találtattál. Peresz azaz elosztatott a te országod, és adatott a médeknek és perzsáknak. Felöltöztetik őt úgy, ahogy mondja a király, bíborba, és mi egymás, és arany a nyakába, de, és itt jön, ugyanazon éjszakán megöleték Belsazár, a káldeusok királya. Tehát tulajdonképpen kimondani az Isten ítéletét, és néhány másodperc, és az Úr pontot tesz, fölteszi rá a pontot. Hát ezt is átélni a maga nevében, ez is egy dráma. És említettem én itt a hatodik részét, és igazából mondhatnám azt, hogy ez is sok-sok lényeges dolog van, különösen, hogyha úgy végigolvassátok, és nem úgy szemezgetünk ezekből, ahogy én most tettem. Az Úr biztosan nagyon sok mindent tud üzenni neked is, nekem is, de a hatodik résznél akartam én megállni, és onnan akartam talán néhány fajsúlyosabb gondolatot átadni, és itt vagyunk Dáriusnak az udvarába, itt van Dániel, és itt van mellette még másik azonos rangban lévő két mondhatnám, hogy aluralkodó, tehát akik az országot vezetik és irányítják. És hát hárman vannak. Ugye ezen úgy elgondolkodtam, és ez sokszor ezek a hármas csoportok nem túl praktikusak. Tehát a három közül általában kettő baráttá válik, és egy kiközösítve lesz. De ez mind csak emberi. Csak sok ilyet láttam, és hát tulajdonképpen kollégista is voltam. Praktikusan nem gyakorolják azt, hogy három személyes szobák a kollégiumokban. Mert ott sokkal több a probléma, mint hogyha mondjuk négy ember van együtt. De nem ez volt igazából Dánielnek a fő problémája, hogy ők ketten voltak, és Dániel pedig egyedül volt velük szembe. Néhány ige verset elolvasok, és akkor át fogod gondolni, és meg fogod érteni, hogy végtelenül egyedül volt velük szembe. Ott van egy ekkora hivatal, amit vezetnie kell. Ellátják mindenfajta feladattal. Ugyanakkor azt látjuk, hogy Dániel nem vesz, nem olvassuk azt, hogy meetingeket tartott volna, vagy fejvadász cégeket keresett volna meg, hogy jó emberekkel vegye magát körül, akire tud majd támaszkodni, és tudja vezetni az országnak azt a darabját, ami rá van írva, és még sok mindentről azt tudjuk mondani, hogy nem. Ellenben Dánielnek volt egy gyakorlata, és ez a gyakorlat az volt, hogy ő napjában, mindegy volt, hogy hol volt ez, a hivatalában, vagy odahaza, vagy bárhol, ő napjában mindig kereste az Urat háromszor, és imádkozott. Dánielnek ez volt. Ő innen kapta a bölcsességét, innen kapta a vezetést, innen kapta a tanácsot, innen kapta az, hogy kire támaszkodjon, ki legyen az, akit megbíz feladatokkal, és így tovább. És tulajdonképpen egy ilyen imádkozó ember, azt kell mondani, hogy az felhergeli az ördögöt, felhergeli a sátánt, nem kicsit, nagyon. Tudom, ez foglalt, ez politikailag foglalt, ez így egymás mellé téve. Nem kicsit, hanem nagyon. Tegyétek zárójelbe. Valóban nagyon fölgerjedtek maga az ördög, és ugyanakkor az ördög tud használni embereket, sőt, leginkább embereket használ. És azok a társvezetők, akik körülötte voltak, egyébként az megvan jegyezve itt a harmadik versben, vagy a másodikban, a hatodik részben, hogy a három közül a király Dánielt kedvelte leginkább, és ő volt a miniszterelnök aspiráns. Tehát tulajdonképpen a legmagasabb, a valós hatalom gyakorlása ő volt kiszemelve. Az mondja, mert rendkívüli lélek volt benne. Ez volt az indíték, az alapja, ezért volt ő kiszemelve. De hát ez a rendkívüli lélek úgy nem véletlenül szállt rá. Az azért nagyon mély istenfélelem volt ő mögötte, és nagyon mély istenkeresés volt ő benne, hogy az Úr szelleme meg tudott rajta nyugodni, és volt nála tanács. Babilon, azt is lehet mondani, hogy a mai kort szimbolizálja. A Babilon a kihívásaival, a hedonizmusával, a jólétével, az hasonlít a mai korra. És maga Nabukodonozor, most kicsit vissza, hát igazából mint ember, ő pedig a ma emberét jelenti, megvan mindenem. Annyi jövedelmem, vagy olyan vállalkozásaim vannak, hogy semmire nincs szükségem. Azt veszem meg, amit akarok. És ugyanakkor ott legbelül az emberi szívben a megoldatlan kérdések azok kiáltanak. Azok tolakodóan kiáltanak, és ebben mindannyian egyformák vagyunk. Ez minden embernél teljesen mindegy, hogy mosolygunk, vagy nem mosolygunk, milyen kultúrából jövünk, a pénz, a hatalom, és a dolgok, és az eszközök nem tesznek önmagába boldoggá senkit sem. És tulajdonképpen, hogy van-e tanács, akkor, amikor Dániel ott volt ezen a listán, akkor, és ebben a környezetben van a gyülekezet. A mai gyülekezet is az Isten népe egy veszélyes környezetbe él, és hat ránk ez a világ. Akarva, akaratlanul torzítja azt a munkát bennünk, amit Isten már elvégzett. És egyáltalán, hogy ne torzuljon, hogy ne süllyedjünk le, ahhoz is nagyon nagy erőfeszítésekre van szükségünk. Nem tehetjük karba a kezünket, és azt mondjuk, hogy ó, hát itt van bár a Kánaán, és zsebredugott kézzel megyünk a mennybe. Lehet, hogy zsebredugott kézzel lehet biciklizni, de én nem tudom. De az, hogy az Úrhoz az bizony nem lehet alázat nélkül, és nem lehet összeszedettség nélkül minden képességünkre, erőnkre. Efézusi levélben azt írja az Isten igéje, hogy az ördög milyen mértékben támadja az ő népét, és vegyétek föl ezért az Istennek valamennyi fegyverét, hogy ellenállhassatok. Milyennek látjuk ezt a világunkat, attól függ, hogy nézzük, a teremtett világ csodálatos, a benne lévő emberi civilizáció, az sokszor szörnyűséges, és mindig megvan a szörnyűséges része. Mikor ezen úgy gondolkodtam, eszembe jutott Raddunt-nak az a vers, amikor azt mondja, hogy olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjelölt, nem csak parancsra. Hát látunk ilyet. Látunk ettől még ilyenebbeket is, és mindenfajta dolgot látunk. Látjuk a nyomorúságot. Látjuk azt, hogyha lemegyünk egy metró aluljáróba. Látjuk a tönkre tett életeket, és tönkre ment életeket. Mind arról kiállt, hogy rendkívül beteg ez a világ. Megváltásra, gyógyulásra, gyógyításra van szüksége ennek a világnak. Úgy, ahogy Nabukodonozornak is arra volt szüksége. És visszatérve a hatodik részhez, amikor talán megpróbálják ez a másik két vezetőtársa, talán ellátják mindenfajta munkával. Hát, ha nem lesz ideje imádkozni. Csináljunk neki programokat. Csináljuk meg azokat a feladatokat, amikre nincs is szükség. Olyan alkalmakat szervezzünk, hogy raboljuk el az idejét. És ennek ellenére Dánielnek maradt ideje imádkozni. És mit gondoltok, ilyenkor megáll az ördög, és azt mondja, hogy megadom magam. Tehát nem találok megoldást. Az ördög elég ravasz, és keres, és talált megoldást. És ezeken az embereken is. Most nézzétek meg, ezt akartam elmondani, úgy, hogy ilyen környezetbe kellett Dánielnek helytállni. A hatodik résznek, ez egy gyönyörű vers egyébként, az ötödik versnek az a része, azt mondják, ezek az emberek. Nem találunk ebben a Dánielben semmi okot, ha csak nem találunk ellene valamit az ő Istenének törvényében. ezen érdemes elgondolkodni, és ez azt hiszem, hogy ez elér téged is, megérint. Engem megérintett. Ez kell, hogy a gyülekezetet is megérinti. Ha csak annyi a mi bűnünk, hogy szolgáljuk az Urat, hát ám legyen. Ha ennyi lenne a mi bűnünk, az enyém sajnos nem ennyi. És kell esedezni, és így tovább, és kell az Úrhoz jönni. De ezt konstatálják, hogy semmilyen fogást nem találunk Dánielen. És itt jön az ördögi terv. Akkor azok az igazgatók, tisztartók berohantak a királyhoz, és így szólván Dárius király örökké éj, tanácsot tartottak az ország összes igazgatói. Az ország összes igazgatói, helytartók, fejedelmek, tanácsosok, kormányzók, hogy királyi végzés hozassék és erős tilalom adassék, hogy valaki 30 napig kér valamit valamely istentől vagy embertől, te kívüled, ó király, vettessék az oroszlának vermébe. Egy emberrel szemben fölállt egy hadsereg. Az ördög egy emberrel szemben fölállított egy hadsereget. Egyel szemben mindenki. Ebben a környezetben szolgált Dániel. El tudjátok képzelni, hogy Dániel úgy élt minden nap? Miért imádkozott ő? Ő nem érezte, hogy ebben a környezetben van? Ő tudta mindig, hogy ebben a környezetben van. Ő tudta, hogy ő kinek szolgál, és ismerte azt is, hogy mi van körülötte. Nekem egyetlen esélyem maga az Úr. Ha nekem nincs az Uram, akkor úgy sincs életem. Semmi nincs. És tulajdonképpen azt a királyt behúzták a csőbe, aki egyébként Dánielnek a jó akarója volt. Dárius jó akarója volt. És mégis egy ilyen ravasz, álnok, rendelettel és törvénnyel tulajdonképpen előkészítették Dánielnek a vesztét. Előkészítették. Még a kivégzés módját is megnevezték ebbe a törvénybe. Azon úgy elgondoltuk, ez egy ilyen salátatörvény volt. Ebbe mindent belegyúrtak, ebbe belegyúrták a tiltást, a parancsot, a büntetésnek a miben létét is, hogy legyen büntetve. Tulajdonképpen ebben az egy rendeletben kompletten egy emberre szabtak törvényt, Dánielre. Sajnos van ilyen a történelemben. Ezek a koncepciós perek általában így szoktak történni, hogy jól fölépített rendszerben, hogy lehet valakit likvidálni. És mikor meghallotta Dániel, hogy a király aláírta ezt a rendeletet, és úgy szól ez, hogy ez a törvény pedig visszavonhatatlan. Visszavonhatatlan. Mikor rádöbben a király, akkor megszomorodik az ő szíve, hogy mihez asszisztált. De nem tudta átlépni a saját törvényét. Dániel pedig, amint megtudta, hogy megírhatott az írás, beméne az ő házába, az ő felső termének ablakai házába, beméne az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva valának Jeruzsálem felé, és háromszor napjába térdre essék, könyörög, és dicséretet tőn az Isten előtt, amiként azelőtt cselekszik vala. Mások úgy mondja, hogy mert rendkívüli lélek volt benne. Ugye rendkívüli lélek volt benne. Nem lehetett megállítani Dániel, tehát tudom, hogy ez nem az ő ereje volt. Ez az, amikor valakit a Szent Lélek, a Szent Szellem vezet. Ezt a tudást, ezt a cselekedetet egyedül az Úr tudja adni annak, aki keresi őt, szolgálja őt éjjel és nappal, úgy, ahogy Dániel ezt tette. hogyha úgy visszanézzük ezt az egészet, most már így, mivel el is olvastad, tudom, hogy tudjátok ti ezt nagyon jól, hát Dánielnek volt más esélye. Hát szétszették volna ez a mindenki egy ellen, ez a felállás, ezt szépen kiskanállal elfogyasztották volna Dánielt, emberileg mondom. Tehát ő tudta, hogy az ő élete Isten kezébe van, és ő eddig is onnan kérte, és ezután is onnan fogja kérni a sorsát, és az ő életét, és a tanácsokat, és így tovább. És nem olvasom tovább, mert ugyanaz a történet, vagy ugyanúgy fejeződik be ez a történet, mint a három férfiúnál, akik a tüzes kemencében vannak, hogy ők kimenekülnek, és akik pedig asszisztáltak ehhez, azok bevettetnek és megégnek. Itt is Dániel kimenekül, és akik keresték és tevőlegesen hozzájárultak, hogy ő az oroszlánok vermébe kerüljön, azok kerültek be. És talán csak annyit, hogy a király következőket, amikor viszik Dánielt a verembe, akkor ennyit mond még a király. Mondd el Dánielnek, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged. Ugye, hogy ez is a maga nevében egy micsoda dráma, hogy mihez kellett asszisztálni, hogy húzták be a csőbe, és tulajdonképpen az élet az bizonyos értelemben itt a Földön nagyon rövid, bizonyos értelemben nagyon hosszú, bizonyos értelemben éppen elég. Tehát ahhoz éppen elég, hogy megtapasztald azt, hogy mi az, amikor valaki csőbe húz. Tehát ilyen tapasztalatai, egy élet elég ahhoz, hogy legyen erre tapasztalatod. Engem is húztak már be. Igaz, hogy akkor elhatároztam, hogy engem csak háromszor lehet becsapni. Először, utoljára és soha többé. De ez mégse igaz, mert tulajdonképpen a hívő ember az alapvetően jó hiszemű, és bizalmat ad újból, és újból, és arra is van tapasztalatod, újból is csalódunk, és újból is csalódunk, bizony van erre tapasztalat, és így engedi el, ez az utolsó szava a királynak. A király nagyon nyugtalanul alszik, és ebből a részből talán csak annyit, hogy mikor hajnalba föl kell, siet a veremhez, Dániel az élő Istennek szolgálja, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, meg tudott és szabadítani téged az oroszlánoktól. Akkor Dániel szól a királynak, király örökké élj, az én Istenem elbocsátta az ő angyalát, és bezárá az oroszlánok száját, és nem árthattak nékem, mert ártatlannak találtattam előtte, és te előtted sem követtem el, ó király, semmi vétket. Dániel az imádkozó ember, Dánielt az imádkozó embert Isten kétszer is megszabadította a haláltól, szó szerint a haláltól, a várható kivégzéstől. Föltettem azt a kérdést, hogy Isten hogy látja ma a társadalmunkat? Mi hogy látjuk a mi társadalmunkat? Tulajdonképpen eljut-e hozzánk Isten meggyógyító, átformáló ereje, igéje, Istennek ilyen emberekre szüksége volt a történelem során minden időben. Ha valamikor szükség volt ilyen emberekre, mint Dániel, ma ugyanúgy szüksége van Istennek ilyen emberekre. Ott a Jeremiás 5-nek az elején az Úr, az 5. rész első versében az Úr azt mondja, hogy nézzetek körül, láttok-e valakit, aki igaz lelkű, igazán cselekszik. Ha csak egyet is láttok, azért az egyért meggyógyítom és megszabadítom Izrael. Csak egyetlen egyért. Vagy az Ezékiel könyvének a 23. része az leírja Izrael állapotát, leírja azt a mérhetetlen bűnt, hogy hogyan hajlik el a szeretett, választott nép, és hogyan adja magát oda a gonosznak, a tisztátalanságnak, és így tovább. És a 22. rész 30. versében azt mondja az Ezékielnél, hogy Isten keres olyanokat, akik falat falaznának, olyanokat, akik a résbe állnának, odaállnának a törésre. Olyan, mint Dániel. Dániel éjjel-nappal ott volt a törésen. Én nem gondolom, hogy Dániel egyfolytában saját magáért imádkozott. Azt tudjuk, hogy, és itt szívesen elolvasnám, de nem akarom az időt húzni, de a Dániel 9. része az az úgynevezett Dánielnek az imádsága. És az a fajta lelkület, és az a fajta gondolkodás, és az a fajta odaadás és kitárulkozás, ami ebben az imádságban le van írva, az mindent elárul. Az, hogy látja, hogy hová jutott az erkölcsi színvonal, hová jutott a nép, és hová jutott a gyülekezet, mert nem sose a világról szól. A világ az olyan, mint olyan, amilyen. Isten nélkül nem is tud másmilyen lenni. A világ az olyan, amilyen olyan. De amikor a világban lévő Isten népe, ugye nem mindegy az, hogy a világban a gyülekezet, vagy a gyülekezetben a világ. Ugye ez két különböző kategória. És ezt Dániel nagyon jól látta, hogy látta a gyülekezetben a világot. És amikor fölkiáltott az Úrhoz, akkor nem mutogatott. Nem azt mondta, hogy azok, hanem teljesen azonosult a népének a bűnével, és úgy vette magára a népének a bűnét, hogy vétkeztünk. Én nem húzom ki magam. Ezek vagyunk mi, Istenem. És Dániel könyörgött, és talán befejezésül a 9. résznek a 22. részében, 22. 23. verse ezt mondja, és értésemre adá, és szólanékem, és mondta, Dániel, most jöttem, mármint Gábriel angyalról van szó, aki jött, hogy értelemre tanítsalak. A te esedezésed kezdetén egy szózat támad, és én eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy, vedd eszedbe ezért te szózatot, és értsd meg elátomást. Amikor Istentől jön az a kijelentés, és az a minősítés, vagy jellemzés, mert te kedves vagy. Ugye ez egy fantasztikus visszacsatolás is. Embert is alkalmanként jól esik. Néha ugyanakkor azt is tudja az ember, hát nem vagyok én azért annyira kedves. Tehát amikor Isten mondja valakire, hogy mert te kedves vagy, és hogy értelem, még egyszer, és értésemre ad el szózatot nékem, és mondám, most jöttem, hogy értelemre tanítsalak. Hogy értsük az ezt a világot, értsük az saját életünket, értsük a gyülekezetnek a jelenét és állapotát. ez az értés nem könnyen adatik. Ehhez az a fajta gyakorlat kell, ami Dánielnek volt. Ez az értés még csak úgy se jön, hogy kinyitom valahol a Bibliám, uram, mert van egy percet. Beszélgettem én olyan valakivel, aki azt mondta nekem, hogy megmondta az Úrnak, hogy uram, már csak egy lehetőséged van. Ó, édes barátom. Tehát ő megmondta, hogy az Úrnak egy lehetősége van. Te semmit sem tudsz még az Úrról. Hogyha te így gondolkodol, hogy az Úrnak egy lehetősége van, lehet, hogy neked már egy sincs, de hogy az Úrnak végtelen, érdemes akkor beszélgetni, ha akarsz beszélgetni. Tehát volt ilyen, aki felé szolgáltam, és elmondta, hogy miért úgy áll az ő élete, ahogy áll, és haragszom, bizony, nagyon haragszom, uram, és megmondtam az Úrnak, hogy csak egy lehetősége van már. Isten keres ma is olyanokat, akik falazzanak, akik a résbe állnak, olyanokat, mint Dániel, aki ügyekért, magáért, Isten népért, az elveszett világért hallja az Istentől való szót, és tovább tudja adni. És tudja a kérdésekre a feleletet. Nagyon sok olyan kérdés van, és én azt gondolom, hogy tartunk a végidők felé, egyre több olyan kérdés támad szűk és tág környezetünkben, amire szinte az emberek semmifajta feleletet nem látnak és nem találnak. És csak imádkozó emberek tudnak, kinek mennyire ér el a szolgálati területe. Látjátok, van, akinek nagyon messzire elért, Dánielnek nagyon messzire elért. Egész birodalmakat érintett meg az ő szolgálata, az ő bölcsessége, az ő tudása. Ez nem sokaknak adatik, de mindenkinek van egy kompetencia területe, ott, ahol az isteni szó életet tud fakasztani. Nem mondhatod, hogy az kevés. Hát azért nem foglalkozok én ezzel, mert nekem nem tudsz nagyot adni, a kevés meg kevés. Tehát ez nagyon, de nagyon rossz gondolkodás. A sápárok példáját ismeritek. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Tulajdonképpen én be is fejezem itt, lehet, hogy most lehetne jól belemelegedni, és most lehetne interakciót folytatni, és én hiszem, hogy valami azért bevilágít a szívünkbe, lelkünkbe, hogy igen, akarok, uram, akarok szolgálni, nem felszínesen, nem felületesen, hanem odaadóan, teljes szívvel, és akik engem teljes szívvel keresnek, azok megtalálnak, azt mondja az Úr. Amen.